Úrvacsán beszéltem arról, hogy mi lenne, ha Jézus ma jött volna el, hogyan írnánk át az evangélium történeteit. Nem biztos, hogy nagyon tetszene a mai kereszténységnek, de hát nagyon sok tanulság van a Szentírásban, amit meg kell szívleljünk, és kedden jöttek ki gondolatok, gondolkodtam így a fiak kenyeréről, aztán szerda reggel nem bírtam már tovább keresgélem, aztán rájöttem, ugye, hogy az evangéliumokban van ez benne, Márk evangélium 7. rész, 24. verszaktól olvastam, tehát Márk 7.24-től olvastam Istennek az igét, és vegyétek oda a bibliátokat, vagy a telefonotokat. Néhány gondolat, ige, legyen áldásotokra. Ámen. Atyám, imádkozunk, hogy Isten igéje legyen áldásra mindenkinek. És szólj hozzánk, és hozd, Uram, hozzánk azokat a gondolatokat, amiket adni akarsz, Uram. És valóban mindenkihez van üzeneted, van szavad, Uram. És köszönöm, Uram, hogy a te beszéded nem olyan, mint a miénk. A te beszéded az élet kenyere. És az van megírva, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Uram, add meg, hogy a réma, az üzenet, a kijelentés felé a szívünk újra megnyíljon, mert annyi minden jön a mi életünkhöz, Uram, amire nincs szükségünk, de Uram, a beszédedre szükségünk van, és kérlek téged, add, Uram, hogy ma is Isten igéje tudjon mindannyiunk életében munkálkodni, itt, ezen a helyen is, és minden nap a Jézus nevében. Amen. Márk 7.24. Onnan elindulva tehát elment Tírus vidékére, bement egy házba, ugye Jézusról van szó, és azt akarta, hogy senki se tudja meg az ott létét, de nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan szellem volt, és miután eljött hozzá, lába jelé borult. Ez az asszony pedig görög volt, ugye a Károlyban nem ez a szó van, de az eredetiben valóban az, hogy hellén származású volt, szíro-föniciai származású, mégis azt kérte, vagy azt kérte, hogy üzze ki a démont a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki, igen, Uram, úgy van, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá, ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment a démon. Amikor azután hazajött az asszony, és látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és a démon már kiment belőle. Ámen. Hát ugye ez a üzenete Jézusnak, illetve hát itt van ez a kenyér, meg a fiak kenyeréről szó, és itt látjuk azt, amit én is gondolkodtam, hogy van ez, hogy a fiak kenyere a szabadulás, és hát ugye nagyon sok dolog köt bennünket ehhez az üzenethez, meg ehhez a gondolathoz, engem biztosan, és hát látjuk azt, hogy Jézusnak a küldetése, nek világos határai voltak, ugye rengeteg citáláson ez a néhány részhez, ugye amikor ezt a görög származású asszonyt Jézus elpaterolja magától gyakorlatilag, és hát világosan határt húz Jézus arra nézve, hogy mi az ő küldetésének a célja. Ugye ennek van egy továbbélése, tehát itt most ezt hadd ne domborítsam ki, de először is hadd nézzük meg azt a részt, amikor azt mondja a Biblia, hogy onnan elindulva elment Tírus vidékére. Tírus ugye egy északi Jézus szolgálati területéhez képest egy északi terület volt, egy másik római provincia, és konkrétan tudjuk a Bibliából, hát az evangéliumból, hogy Tírus egyfajta ilyen mérő zsinór vagy mérce lett más területekhez képest, biztos ismeritek ezt az igét, amikor Jézus arról tanít a Máté 11-ben, például 21-22-ben azt mondja Jézus ezen a helyen, azt mondja, jaj neked Korazin, jaj neked Betsajda, mert a Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mi nektek is. Ámen. Halljátok meg, mit mond Istennek az igéje. Ezek szerint Jézus nem vitt csodákat Tírus és Szidon vidékére. Tehát ugye azt mondja, a Tírusban és Szidon vidékén csináltam volna ezeket a csodákat, amit Kapernaumban, meg az én területemen történtek, rég megtértek volna. Vagyis mit tudunk meg ebből, hogy Tírus és Szidon vidékén Jézus nem akar csodákat cselekedni. És így is van. Itt a Márk evangéliumban pedig azt látjuk, hogy tulajdonképpen látjuk azt, hogy amikor Jézusnak is és a tanítványoknak is volt egy túlfeszített időszaka, akkor Jézus ugye a saját területén, ahol őt jól ismerték, nem tudott megpihenni, ezért hova vonult vissza, olyan területre, ahova kevésbé ismerték, ahol nem tett csodát. A híre nyilván ide is elért Jézus számára, vagy Jézus híre ide is elért, azt mondja, azt olvassuk, hogy nem maradhatott titokban. De látjuk azt, hogy Jézus Tirus vidékére húzódik vissza azért, hogy egy olyan területre menjen, ahova nem szólt a küldetés, és ahol nem akart ő csodákat cselekedni, ahol nem tett csodát, bárha tett volna, megtértek volna ez a sluszpain, ugye? Ott meg ugye nem csinált csodát. Ezeken a területeken egyszerűen azért, mert Jézusnak a szolgálati területébe nem volt ez benne, nem kellett, hogy Tirus vidékén Jézus csodákat tegyen. És ezt a Biblia kifejezetten meg is jegyzi ezt a dolgot, hogy a Jézus ezen a területen nem csinált csodákat. És az a helyzet, hogy meg kell nekünk is valósítani azt, hogy van egyszerűen szolgálati területünk, ahol Isten elsősorban elhívott bennünket, és ezen a szolgálati területen Isten akarata az, hogy ott legyünk, hogy azt a szívünkön hordozzuk, hogy Isten ott bennünket használni akar, és hogy ott azért vagyunk ott, hogy ott azon a területen bennünket a jó Isten használjon abban, hogy megáldjon rajtunk keresztül embereket. És nézzétek meg, hogy Jézus világosan meg tudta fogalmazni, hogy Tirus és Szidon vidéke nem tartozik ezek közé a terület közé, most ennek van egy jóval nagyobb háttere, ez most tegyük félre. Éppen ezért, amikor én oda-vissza vonulok, akkor meg tudom azt tenni, hogy kizárom egy picit az életemből azt, hogy én most itt szolgáljak, csináljam a dolgokat, és a tanítványaim együtt el tudok vonulni azért, hogy egy picit magunkba legyünk, beszélgessünk, feltöltődjünk, és hogy onnan visszatérve teljes erővel szolgáljam az Urat. És nekünk is kell lenni egyszerűen Istennek olyan területek, amit nem biztos, hogy fizikailag tudjuk megvalósítani. Az ember visszavonul azért, hogy most ott ne a dolgok üzzenek bennünket, és ne a szükség. Hát látjátok, Jézus elég megfeszített programban volt. Neki ez volt a munkája, hogy járt, szolgált, és azt mondja a Biblia, hogy még evésre sem volt idejük. És ma is az emberek ennyire túl vannak feszítve, hogy nincs evésre idejük, nincs a családra idejük, nincs erre idejük, nincs arra idejük, amire pedig kéne időt szakítani. És ilyenkor az embernek kell olyan hely, Jézus számára Tirus volt ez a vidék, ahova visszatért, visszavonult. Máté evangélium így fogalmaz, hogy akkor visszavonult erre a területre, tehát gyakorlatilag kivonult a szolgálati területéről, és megkereste Jézus azt a helyet, ahol a tanítványaival egy rövid időt el tudott költeni azért, hogy ott magukba legyenek. És ezt hiszem, hogy nekünk is kell ilyen hely, hogy legyünk. Hogyha Isten egyszerűen szele nem biztos, hogy mindenütt űzni, hajtani akar bennünket, hanem van olyan hely, ahol a Biblia azt mondja Jézus számára, és Isten azért vitte oda, vagy oda mentek azért, hogy ott béké hagyja őket is egy picit Isten, hogy lehet így fogalmazni, hogy ott nem kell gyógyítaniuk, szabadítaniuk, tanítaniuk, nem kell emberek felé szolgálniuk, és hogy ott egyszerűen meg tudják azt valósítani, hogy bemennek egy házba. Jézus is azt mondja, ugye bement egy házba, valószínűleg volt ott egy ház, vagy volt valaki, aki őt fogadta. Nem emlékszem rá, de talán, mintha így lett volna Illés is, talán Szidon környékére ment, ha jól emlékszem, annak idején, az, ha jól emlékszem, ugyanígy volt, befogadta őt egy özvegyasszony, az Szareptában volt, de egy hasonló szituáció és hasonló környék, és úgy gondolom, hogy volt itt egy ember, aki befogadta Jézusékat a házába, és biztosította ők nekik azt a lehetőséget, hogy Jézus, gyertek ide, és itt egy picit megnyugodjatok. Nekünk hívőknek is meg kell ezt tenni. Hogy legyen olyan hely, ahol az ember elvonul, munka elől, a felelősség, a kompetenciája elől is. És hogy ott nem azért vagyok ott, hogy ott csodákat csináljak, nagy dolgokat alkossak, hogy ott létrehozzak valami nagy dolgot, köszönöm, ez eléggé zavar, de most már jobb, hanem azért, mert egyszerűen oda bement, és azt mondta a Biblia, azt mondja megírva, hogy nem akart Jézus, hogy bárki megtudja az ott létét. El akart rejtőzni egy picit a tanítványa együtt, persze 13 férfi ember, meg még ki tudja hányan, körülöttük eléggé nehezen elrejthető dolog, és Jézus már régen ismert, közismert személy volt ekkor Közel-Keleten, tehát itt sem tudta elrejteni. De a lényeg az, hogy meg kell tanulnunk azokat a helyeket megtalálni az életünkben, ahol a fontosságunk nem számít, ahol az, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem számít, ahol az ember vissza tud vonulni az életében. Sokszor ez a legnehezebb az, hogy az ember a fejétől kell, hogy visszavonuljon, és az, hogy a feje től elválaszza a saját életét, és valami olyan dologba vonuljon vissza, ez nem feltétlenül jelent pihenést. Jézusék eljöttében szerintem ez nem fizikai pihenés volt csak, hanem úgy gondolom egy szellemi együttlét, vagy együtt akart lenni a tanítványokkal, kicsit beszélgetni velük, hagyni őket, élni, és a többi, és a többi. És még ugye így is beteljesedett az igazság, amit Jézus tanított, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Elmegy egy területre, ahol ő nem tett egyetlen csodát sem, de amiről tudjuk, hogy ahonnan viszont nagyon sokan ellogisztikázták magukat olyan területre, Jézus szolgált, mert az van megírva Jézus szolgálatára, hogy sokan érkeztek az ő szolgálatára Tirus és Szidon vidékéről. Tehát ott ugyan nem tett csodát, de megoldották az emberek, hogy viszont olyan helyre elmenjenek, ahol viszont Jézus tett csodát. És ez is igaz, hogy sokszor úgymond az Úrnak a szolgálói szolgálata kikerüli az életünket, de Istennek megvannak azok a úgymond kiskapui, amit odaadott nekünk számunkra, hogy semmilyen áldás ne hiányozzon az életünkből, amit oda akar Isten adni. És rengeteg lehetőség van most is, amiben meg tudjuk találni az Urat. Még akkor is az ember úgy érzi, hogy Uram, minket nagyon kikerülsz, és hát úgy tűnik, hogy Tirosz és Szidon neked egy lényegtelen hely, és azt olvassuk, hogy ahol Jézus szolgált Galileában, meg ezeken a judai területeken, oda sokan lementek, leutaztak Szidon és Tirosz vidékéről, és hát tényleg így van az ember is, hogy én is néha úgy érzem, hogy Isten kikerüli az életemet, és hogy másodt nagyobb dolgokat csinál Isten, mint az én életemben, de azt is megtanultam, hogy Isten néha úgy helyzetbe hoz, és nem házhoz jön az Isten, hanem azt akarja, hogy mi keressük meg őt. Hogy egy igazság az, hogy ő keresi azokat, akik őt szellemben és igazságban imádják, de a másik igazság, hogy megvan írva, hogy ti is, nekünk is keresni kell az Urat, és aki keres, azt talál, és nem mindig van az, hogy Isten házhoz jön, meg várjuk azt, hogy Isten megcsinál dolgokat. Valamikor azt kell látnunk azt, hogy Isten mozdul, és ezekben a mozdulatokban nekünk kell megnyitni az életünket, és a tirusziak becsületére legyen mondva, hogy ott nem cselekedett csodát az Úr, de az életük ezért ettől nem, még nem jelenti azt, hogy nélkülözte azt, hogy az Úr cselekedne az életükben. Ezért nincs olyan ember, aki ellene zárva Isten cselekvésétől, ha kerestek az Urat, megtaláljátok, mert íme itt van a kellemes idő, itt van az üdvösségnek a napja, nem véletlenül vagytok most sem itt, és nem véletlenül vagytok hívők. Úgyhogy a Biblia azt írja, hogy Jézus nem akarta, hogy felismerjék, de hát nem rejtethetik el, a híre azért megelőzte, valószínűleg valamilyen leírás róla került, illetve valószínűleg volt olyan, aki áldást nyert a szolgálatából, és ezért a híre még itt is eljutott egy asszonyhoz, akinek nagy probléma volt az életében, és nem tudta ezt megoldani úgy, hogy távolból. És ugyan Jézus nem akarta, hogy kiderüljön, ugye ez mennyire az emberi mi voltának egy ilyen csodás leírása, de mégis ő ugyan nem akarta, de csak megtudták, ugye ez nagyon emberi dolog. Hányszor voltam gyerekkoromban, voltak olyan helyzetek, amikor nem akartam, hogy a barátaim megtaláljanak, szerettem volna egyedül lenni, de valahogy mindig megtaláltak, mert akkor az egyik ablak zár volt, a másik nyitva. Földszinten laktunk a mi lakásunk, meg az életünk nem csak ma, hanem akkor is annyira átjárt volt, hogy bemásztak az ablakon, és hát otthon voltam. Úgyhogy ott a játszótér mellett laktunk lakásba, nagyon jó kis gyerekkorom volt, úgy érzem, tehát jó voltak ezek a dolgok. És sokszor én is akartam, hogy ez kiderült, de csak kiderült, és akkor menni kellett játszani a többiekkel. És ez egy emberi dolog, de hát higgyétek el, ha Isten azt akarja, hogy ne találja meg senki, akkor senki se fogja megtalálni. De itt természetesen ez is Isten akaratában volt valahol, hogy Jézus ugyan elrejtőzött, nem maradhatott titokban. Tudomást szerzett róla egy asszony, és ugye neki nagy problémája volt. És hát az a helyzet, hogy ezt meg kell tanulnunk, hogy amellett, hogy Jézus ide pihenni ment Tiruszba, és nem csodákat tenni, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és hogyha olyan hívők vagyunk, akkor kicsit olyan, mint a rendőrök, bármikor az embernek szolgálatba késznek kell helyezni magát, szolgálatra késznek kell lenni, és Jézus is többször került ilyen helyzetbe, és hogyha hívők vagyunk, akkor egyszerűen normális dolog az, hogy a szükségbe levők keresni fognak bennünket. És ez így normális. Ha hívők vagyunk, és senki, de senki, az ég adta világon nem keres minket semmiért, akkor valami nagy baj van. Mert az emberek azért fognak minket keresni, mert valami van az életünkben, ami több. És hogyha bennünket nem keresnek, akkor valahogy az a dolog nem működik, és nem lehet elrejteni. Tehát azt azért tanuljátok meg, ha megtértetek, és keresztények vagytok, akkor olyan tíruszotok nem lesz, ahol ne derülne ez ki. Ha elmentek az északi sarkra kutatónak fél évre akkor is, és össze vagytok zárva 20 emberrel, nem fogod tudni elrejteni, hogy hívő vagy. Ha hívő vagy, nem fogod tudni elrejteni. Ezt egyszerűen figyelembe kell venni, hogy lehetetlen, mert a bennünk lévő áldás, a bennünk lévő Krisztus, az kikívánkozik valamilyen módon. És lehet, hogy nem az én hírem fog majd erre a kutatóállomásra eljutni, hanem esetleg az Úrnak valamilyen dolga. És ha megtudják, hogy én viszont az Úr fia vagyok, akkor számon fognak kérni engem. És én is sok helyzetbe kerültem így bele vonatozás alatt, amikor hajóztam, és be voltam zárva emberekkel, és hát ugye kiderült, hogy hívő vagyok, és akkor állandóan kérdezgettek erről a dologról, de akárhogy próbáltam elrejteni, valahogy ez mindig kiderült. Megkérdeztek, mit keresek a hajóorban, nem egy lányjal voltam ott, mint Leonardo DiCaprio, hanem ott ültem a hajóorban, hajóztunk, és akkor Bibliát olvastam, próbáltam eldugni, mert még egy picit az ember úgy szégyelgette, hogy Biblia milyen ciki. megkérdezték, mit csinálok a hajóorba, hát azt mégsem fogok hazudni, hogy mondom, a tájat nézem, hát mondom, Bibliát olvasok. És akkor ugye már kész, lebuktam. Hívő vagyok, attól kezdve ugye ment a egyik oldal a cikkizés, másik oldalról meg a érdeklődés. De ha hívő ember vagy, és ezt komolyan éled, akkor nem rejtheted el, nem maradhat titokban. Az lehetetlen. Az lehetetlen, ha nagyon jól el tudjuk titkolni, akkor nem vagyunk hívők. Akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. És Jézus is próbálta ezt titkolni, nem tudta titkolni, híre megelőzte. Előjött az a dolog, hogy ennél az embernél megoldás van az én problémámra, ez az ember legalább meg tudja mutatni az utat, hogy mi legyen a következő lépés az én problémámon, és ez az asszony nagyon jól tudta, hogy ezen az emberen keresztül a problémám legalábbis valamilyen szinten kezelés alá kerül, és egy reménységet ad Jézus Krisztus ennek az asszonynak, hogy ez a dolog az életemben meg tud oldódni. És hát úgy leszünk, úgy van az ember is, mint Forrest Gump a cím az ő róla elnevezett filmben is, hogy azt mondta ugye róla, hogy ő reményt adott a világnak, ő megmondja, hogy nem adtam, csak pingpongütő volt a kezemben. És tényleg az ember így van vele, és ezt egyszerűen értsétek meg, hogy egyszerűen egy hívő reményt ad a világnak. Egyszerűen azért, mert ismerjük az Urat. És ez normális, hogy oda kapaszkodnak az életünkbe az emberek, és a názareti Jézus személyéből is ez árad ki. Azt szeretném mindannyiunk életében, hogy ez ott legyen, hogy nem tudjuk végletekig ezt elrejteni. Ha tetszik, hanem emberek oda fognak jönni hozzánk azért, hogy segítsünk rajtuk, akár pénzzel, akár azért, hogy imádkozzunk érte, akár azért, hogy mutassunk valami utat nekik, hogy hogyan menjenek tovább, vagy hogy ebben a helyzetben mi legyen, és Isten helyzetbe fog hozni minket, hogy kénytelenek legyünk a Szentlélekre hagyatkozni, hogy hogyan is oldjuk meg ezeket a problémákat. Ugye Jézus nem egy szokványos módon próbálta ezt az asszony problémát megoldani az életében, hanem elkezdte lepattingatni magáról, ugye elkezdte, nem válaszolt, lekutyázza, és elég sok mindent gyakorlatilag meghúzza maga körül azt a vonalat, ahol ő szolgál, és hát elég nyers formában kifejezi az asszony számára azt, hogy már pedig ő nem azért jött. Nagyon béna és bugyut a példa, de mintha mit tudom én, mi jövő héten elmegyünk Szemesre, és ott téged vagy engem megkeresnek egy problémával, bármilyen problémával, és ott mondjuk elkezdeni mondani, hogy ne haragudj, van itt gyülekezet, van itt pásztor, vannak itt Isten emberei, mire nyaralni jöttünk, nem azért jöttünk, hogy itt lelki gondozzunk, meg stb. Most külső embereknek mondom ezt a dolgot. És mi is meghúzzuk a határt, amit én szívemben, én is meg tudom húzni. Érzem a kompetenciámat, hogy én például érzem azt, hogy Budapestre nem mozdul a szívem, egy csomó dologra nem mozdul a szívem, és én is el tudom mondani, hogy nem küldettem Magyarország sorsáért, nem tudok a parlamentért imádkozni, csak olyan általános jelleggel. Az én szívemen Balatonszemes annyira inkább a nyaralás tekintetében van, mint sem szellemi értelemben van rajta, de amikor hazajövök, és ránézek erre a városra, és imádkozom ezért a városért, akkor azt tudom mondani, hogy nem küldettem csak Mezőkövesdés térsége elveszettjeiért. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy amikor a hívő komolyan gondolja, akkor bárhol vagyok, lesznek olyan helyzetek, onnan paterolnám el a szituációkat, lehetetlen, és engem is sokan megkerestek máshonnan az ország különböző részeiről, tanácsomért, véleményemért, és mindig nagyon-nagyon félve avatkozok bele emberekre, pláne a gyülekezeti tagokról van szó, tehát más gyülekezet tagjairól, de hát van olyan helyzet, onnan az ember egy idő után úgy van vele, mint ezzel az asszony, hogy valamit kezdeni kell, ha már ennyire úgy gondolja, hogy nálam van egy irány, egy segítség, akkor a szellemi elvek betartásával segíteni kell. És tudjátok, Mózes is nagyon-nagyon kontúros határt húzott a Szent Sátor használatát illetően, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be az átlagos izraeliták, meg volt húzva, hogy meddig léphetnek be a férfiak, meddig léphetnek be a leviták, meddig léphetnek be a papok, és meddig léphet be az aktuális főpap. És Mózes is, ahogy a Szent Sátor megközelítését fölépíti, és egyes területeire meghúzza, ezzel tulajdonképpen azt a bölcsességet közli velünk, azt a szellemi bölcsességet, hogy Isten nem akarja a szellemi területeket az embereknek olyan könnyen odaadhatóvá tenni. Egyfelől ugye könnyű ez a dolog, mert az Úr áldozta magát értük, másfelől viszont éreztetni akarja az emberekkel azt, hogy ahhoz, hogy te belépj egy bizonyos területre, ahhoz bizony, ugye ennek az asszonynak is azt mondja, látta Jézus, hogy nagy ennek a hite, akkor ez az asszony egyszer csak felismerte azt, hogy ugyan Jézus határokat húz, de ezek a határok, ezek átléphetőek. És Jézus oldaláról ugye ő is elzárja magát ettől az asszonytól, és hogy a benne lévő áldás, amiből bőven volt Jézusban, tehát neki, aki tömegeket gyógyított meg, szidonbelieket is meggyógyított korábban, mi probléma lett volna egy asszonnyal? Azt mondta volna, menj el, de nem teszi, hanem ezt az asszony pattintja le folyamatosan, még nem ez a dolog átfordul, és ez az asszony egy olyan szellemi elvet ragad meg Krisztusban, hogy egyszer csak eltűnik ez a határ, és belép ebbe az áldásba. És erről ez van mögött ennek a fiak kenyerében, hogy sokszor vannak áldások, amiket Isten elzár előlünk, és kerekperec megmondja, hogy ez most nem a te területed. És hogy most engem kérsz, ez nem az én kompetenciám. És ugyan én itt vagyok Szidonban, meg Tiruszban, és neked meg itt van a problémád, de értsd meg, én most ezzel nem akarok foglalkozni. És a kitartásért ezt az asszonyt Isten megáldotta az Úron keresztül, és ezt meg lehet ragadni nekünk is, és lehet érezni, hogy azok, akik kitartással keresik az Urat, azok szabadulást nyernek. És néha tényleg az ember úgy érzi, hogy Uram, hát tényleg így van, tehát tényleg nem ezért jöttél, el kell ismerjem, pihenni jöttél ide, de nekem ez a probléma ez, és addig imádkozik, amíg meg nem adja az Úr. És Jézus ezt a kontúros határt, hogy én most ide pihenni jöttem, egyik dolog, másik dolog, én Júda fiaihoz jöttem, másik dolog, harmadik dolog, nő vagy, negyedik dolog, görög vagy, ötödik dolog, ez vagy, az vagy, de ezekkel kutya vagy, és áttöri. Dicsőség Istennek, át lehet törni. Aztán van egy ige, ami ezt a történetet úgy jól érthetővé teszi, ez a Lukács evangéliumában van megírva. Azért beszélek róla, mert úgy érzem, hogy, na mindegy, olvasom, aztán majd mondom. Lukács 16-19-ben. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Halleluja, van ilyen is. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tere. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Ámen. Hát egyszer olvastam azt, hogy csak Magyarországon annyi élelmiszer dobnak ki évente az emberek, ami annyi vonatot töltene meg, ami innen Münchenig érne. Nem tudom, igaz-e, de ha ennek a tizede igaz, az is borzasztó. Tehát annyi vonat telne meg, tehervonat, ami Németországig déli részéig érne, Magyarországon. Szóval irdatlan tömegű élelmiszer megy a kukába. Na most Jézus idejében ez nem így volt. Jézus idejében nem volt szemét. Egy falusi embernek ma sincs szemete. De Jézus idejében végképp nem így volt, hanem az élelmiszer darabkák, azok mentek lefele a földre, és a jószágok, meg egyebek megették, meg hát itt látjuk azt, hogy ott van egy koldus is, akinek az élete, hogy úgy fogalmazzak, az asztal szintje alatt működik. Tudjátok, a régi falusiak úgy nevelték a jószágot, hogy sose nézzen az asztal fölé. Mert ha ránéz az asztalra, és rájön, hogy ott mi minden van, akkor rá fog szokni arra, hogy majd fölmászon az asztalra. Ezért a régi falusiak úgy nevelték a macskát, kutyát, stb., hogy soha, de soha ne tekintsen az asztal fölé, hogy ne legyen rá látása, hogy mi van az asztal fölött, hogy csak annyit lásson, hogy mi hullik le az asztalról, és ő elégedjen meg azzal. És örüljön, hogy van alá hullás az asztalról, és számára az a világ, hogy lehullik egy morzsa, vagy falatkák oda vetnek neki, maradj is ott, éld az életedet az asztal alatti világodban, és van az asztal fölötti világ. Na itt ezt a világot látjuk megjelenni, hogy itt van ez a gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát szerzett, azt ő tudja, hogy van az asztal alatt is egy világ, és hogy ebben a világban az ő nézőpontjából a koldus meg a kutya egy szinten van, és attól függ, hogy éppen hullik-e alá erről az asztalról morzsa vagy ételmaradék, nem morzsáról van szó egyébként, hanem a Biblia, tehát ez ételmaradék, ez a szó jelentése, vagy vettek oda, vagy semmi, és neki ettől van étel, a gazdag nem így éli meg, neki van egy asztal fölötti világa, amire rá tud tekinteni, ahol azt olvasok, hogy gazdagon minden nap lakoma van, az ő világa ez, a koldus világa meg az, hogy föltekint, és vagy hullik, vagy nem, van jön, vagy nem. És még egy kutyánál ez nem probléma, mert a kutya a leghűségesebb társa az embernek, akkor is csodáltan nézi a gazdit, ha az a kéz, ami fentről jön le, az üti, vágja, stb. A kutyának Isten nem adott értelmet, hogy ugye mondja is a mondás, hogy abba a kézben, ami enni ad, nem harapunk. Ha jól tudom, a kutya nem harap abba a kézben, ami nem, enni ad, nem tudom, így van-e, tehát a saját nevelésű kutya talán nem teszi ezt meg, nem ismerem a dolgot, de az embernek van értelme. És az embernek megadatott az a dolog és az a tudás, hogy tudjam azt, hogy van egy asztal fölötti világ. Van egy olyan világ, ahol bőség van. Ahol nem az aláhulló morzsától függ, hogy most a dolgok működnek-e az életemben, vagy sem. És tudom azt, hogy ez olyan gazdag világ, hogy még úgy is képes engem ellátni, és áldás, úgymond ellátni az én szükségemet, életben tartani, hogy közben ez a világ nem is igazán rólam szól, hanem csak mellékesen vagyok benne ebben a történetben, és időnként lelepotyog valami, és ez a koldust még ez is életben tartotta. Hát ugye az ő baráti köre megvolt, ott volt ezekkel a kutyákkal, nagyon szép, beoltott meg, mindenfajta ilyen bilétával ellátott kutyára gondoljatok. Ha voltatok egyszer Isztambulban, akkor ott elképzelésetek lehet, hogy micsoda ocsmány jószágok tudnak lenni ezek a mindenki gazdája a kutya, tehát minden kutya mindenkinek tulajdona. Iszonyatosan ronda, meg büdös, meg mindenfajta kutyák, de a koldus számára a kutya jelentette a világot. És amikor Jézus arról beszél, visszavonulnak Jézusék ebbe a házba, akkor nem egyebet tesznek, mint azt a prófétai cselekvést viszik véghez, mint amikor a próféta is a tanítványokkal visszavonul a házba, vagy amiről megvan írva Elizeus próféta kapcsán, hogy egy házban rendszeresen megszállt, és azt mondja az egyik ilyen megszálló helyen a házi gazda, hogy te figyelj már, apjuk Elizeus, látjuk, hogy ez az Isten embere. Hát ott van a hátsó kamra, disznókat tartottunk, mert ugye pogányokról van szó, már nincs disznó, meg minden, válasszuk le, vakoljuk ki, tegyünk bele egy lámpást, asztalt, széket, ágyat, mert ez az ember Istennek az embere, látjuk, hogy Isten embere, hadd jöjjön ide, hadd legyen neki szállása. És oda teszik ezt a négy dolgot, lámpást, asztalt, széket és ágyat Elizeus számára, és oda tud visszavonulni a próféta, amikor elege van Izraelből, vagy Isten azt mondja neki, hogy most egy picit vonulj ki, akkor a próféta ide vonul vissza. Amikor meg elkezdenek a próféta tanítványok szaporodni, akkor is építenek maguknak egy házat, beleteszik az asztalt, leteszik az ágyakat, hozzák a székeket, és a próféta tanítványok se csinálnak más, mint amikor ki akarnak vonulni a szolgálatból, beülnek ezekbe a házakba, megterítik az asztalt, kenyeret hozatnak, esznek, isznak és beszélgetnek. És ezek ilyen szellemi műhelyek, ahol ezek az emberek betöltekeznek, feltöltekeznek Istennel, visszavonulnak, beszélgetnek, átbeszélik a dolgokat, leülepedni hagyják a gondolataikat, hogy a sok szolgálat, amiben belemennek, újra és újra leülepedjen, és átgondolják a következő időszaknak a dolgait, és a názareti Jézus Krisztus is a 12 tanítvánnyal visszavonul egy helyre, ahol elő van készítve számukra a hely, a szállás, bemennek ezzel a helyre, itt tényleg van egy asztal, amit szó szerint az Úr asztalának tudunk nevezni, van Jézusnak egy asztala, meg van terítve, hogy a házigazda várja őket élelemmel, és ott esznek és isznak, és ott van a kenyér az asztalon, és ebbe a képbe, amikor ott van a Jézus a 12 tanítvánnyal, együtt beszélgetnek, szellemi közösségben vannak egymással, és kipihenik az eddigi szolgálatot, jelenik meg az asszony. És ez az asszony megszokta már, hogy Jézus Úr, Mester, megszokta már, hogy az Úr és Mesterek számára, helyén, az ő számára az asztal alatt van a hely, ezért leborulva érkezik be ebbe a házba. Tudjátok azt a történetet is, amikor jön a másik asszony is, aki bűnös volt, Jézus lábát mosva érkezik be, nem emeli fel ő a fejét, nem jön így peckesen, hogy Jézus légy szíves, gyere már egy percre. Ez ugye már régen nincs így, de ne is legyen, tehát hozzám még senki nem érkezett így, hogy a küszöbön fekszik, hogy Mester, vagy Zsolt, vagy Pásztor, gyere már, mit tudom én, kiemelni a kocsimat az árokból, vagy hasonló, hanem becsengettek és bátran álltok. De a Mester elé nem így jöttek emberek. Nagyon sok ember úgy jött, hogy ott feküdt a küszöbön. Hogy oda jöttek az emberek, és föl se emelték az ő fejüket. És ez az asszony is így érkezik meg. És így könyörög Jézushoz, hogy nem emeli fel a fejét, hogy ő nem akar az asztal fölé látni. És Jézus ezért kutyázza le ezt az asszonyt, mert ez az asszony ott van a Jézusék asztala alatt, ahogy a Lázár is ott volt a gazdag asztala alatt. És ahogy ez az a Lázár is megszokta azt, hogy arra vagyok szocializálva, ez az én istenképen, mert a gazdagtól ez jön le, hogy ilyen az Isten, hogy egyeseket fölmagasztal engem, meg beledöntött a nyomorúságba, és így is tartja őt a élete végéig. De az az Isten képem, hogy a mindennapi morzsám, kenyérmaradékom, aminek ott van a másnak a nyála, ott van másnak a belekezdése, nekem ez jelent élelmet. És ez az asszony is így érkezik Jézushoz. Így érkezik a tanítványokhoz. Ott vannak Jézusék. Tele vannak Isten dolgaival. Csodákat tettek. Ide éppen nem csodákat jöttek tenni. Azért jöttek, hogy megpihenjenek, titokba tartsák. És ez az asszony egyszerűen bejön, bekúszik, bemászik ebbe a szituációba. És Jézus ezért kutyázza le, mert ott van. Mászik ez az asszony. Problémám van Jézus, bajba vagyok. Az Jézus nem jó a kutyáknak odavetni. Ugyanazt mondja, mint ahogy megélte a koldus is ezt a szituációt. És mondja Jézus, itt mi most a fiak kenyerét esszük. Itt mi most esszük azt a kenyeret, amiből, ami közösségből majd mi visszamegyünk Galileába. Visszamegyünk Júdeába. És megszabadítjuk az embereket. És nem jó. És ezért mondja Jézus, mert ott van egy kenyér az asztalon. Ott eszik, isszák, élvezik az Istennek az áldását, gondviselését, és ebbe a képbe, ebbe a idilli környezetbe jön be ez az asszony, és kéri Jézus, hogy szabadítsa meg. És fölnéz ez az asszony, és azt mondja, igaz, Uram, igaz, itt vannak a kutyák is, mert ugye tisztátalan helyen vagyunk, pogány helyen vagyunk, Tiruszban, rengeteg kutya lehetett ott is. Igaz, Uram, hogy ez a kutyák szintje. Ez igaz, Uram? Na de, Uram, ami a ti asztalotokon van, amit ti most itt, amit ti beszéltek, ahogy ti beszéltek, ahogy ti majd innen visszamentek Galileába, ahogy majd ti innen majd felfrissülve, és újra szembenéztek majd a démonizáltakkal, a halottakkal, a betegekkel, az écesekkel, az ebolásokkal, hogy szembenéztek majd a leprásokkal, ahogy majd ráteszitek a kezeteket, ahogy majd visszamentek innen, ebből a közösségből, aminek a kifejezője ez a kenyér, ami az asztalon van, hogy ti most itt a fiak kenyerét eszitek, azzal a hatalommal, azzal a meggyőződéssel, hogy ti Isten fiaiként ültök itt, és mentek majd vissza. Ez igaz, Uram, de hújjon alá egy morzsa, mert amit ti majd visszavisztek ebből a közösségből, szellemi műhelyből Galileába, abból a legkisebb rész is elég arra, hogy az én leányomat meggyógyítsa. Ezt mondja ez a nő. És ott van az asztal alatt. Azt mondja, oké, Uram, tarts engem az asztal alatt. Ne engedj soha, hogy felemeljem a fejemet az asztal fölé. Oké, Uram, én maradok ebbe a világba, de még ebbe a világba is aláhullik tőled valami. És még ez is elég arra, hogy meggyógyuljon a lányom. És ez az asszony ezért a beszédért elvette a lánya gyógyulását. Mert tényleg ott hullottak alá morzsák, és fölemeli ez az asszony. Nem elmond beszédekről volt szó, ott ülnek egy asztalnál, fölemel és azt mondja, Uram, ahogy ez engem jól lakat, vagy egy koldusnak ez élelem. És egy koldusnak ez elég arra, hogy életben tartsa. Uram, ami nektek az asztalon van, abból nekem ennyi elég. És ennek két oldala van. Az egyik oldala ez, amit ez az asszony megél. Egyik oldala ez, hogy valóban az Úrtól úgy néha lehullanak dolgok. És néha megtapasztalunk dolgot. Tehát néha így éljük meg a dolgot. De van a másik oldala, a fiak kenyere a szabadulás. Hogy Jézusék viszont ott ülnek az asztalnál, illetve hát dőltek, ilyen fél ülésben voltak. Ott vannak az asztalnál, és az egész gondolatnak van egy üzenete, hogy ez a fiaknak a kenyere. Hogy ahogy Jézus megáldja ezt a kenyeret, ez egy mozdulat volt, amiről lebukott az Úr. Tehát sok mindent el tudott az Úr intézni, hogy ne lássák meg, de amikor megszeli a kenyeret, ott bukás van. Tehát ahogy megszegi, rögtön Emmauszi tanítványok, Jézus, hát ezt a mozdulatot annyira, de annyira belénk vésődött, mert ugye ez a mozdulat, az mindig Jézus fölemelte a tekintetét az égre, és hálát adott Istennek. Az van megírva, így emlékezik vissza János is. Hát ez ott történt, ahol hálákat adott az Úr. És utána mi történik? 15 ezer embernek elég volt ez a néhány kerjér. Amen. Hálát adott az Úr. Megszegi az Úr. Én szerintem nem késsel, nem úgy gondolom a törés. Tehát megtörte szerintem. Nem úgy, mint hogy régen láttam embereket, régen még ilyen nagy kenyerek voltak, és akkor így szerték a kenyeret. Emlékszem, megölte, és akkor így szerték. Emlékeztek? Erre így. És mondom, nem vágja el az ujját. Soha nem bírtam kenyeret normálisan szelni. Mai napig nem tudok normálisan szeletelni. Ma már nincs is rá szükség, mert szeletelik a boltban. Jézus idejében ugye lepényszerű kenyér volt, törte. Olyan jellegzetes, hogy fölemelte, megtörte. És ez a dolog annyira a tanítványok és Jézus közösségének, milliójének a része volt, meghatározta azt, hogy ők leülnek, esznek, hogy innen egyszerűen ezek azok az együttlétek, ahol ezek a tanítványok felnőnek arra, hogy Isten téged, Péter, aki egyébként most, ha én úr és mester vagyok úgy, ahogy a világ értelmezi, neked most az asztal alatt a helyed, légy szíves. Kussál, menjél oda, kusszál oda, és ha kedven van, dobok neked egy darabot. De hogy Jézus, ahogy azt mondja, hát üljetek ide velem együtt az asztalhoz. Az úr asztal ezért nagy dolog, mert a mester odaülteti őket a fiak asztalához. És hogy megtöri Jézus, és hálát ad Jézus, azt mondja, ez a fiak kenyere. Ez az Istentől jön. Ez a fiak kenyere. És hogy elkezdik együtt enni, ezek a tanítványok elkezdenek fölépülni. Hogy őket arra szocializálta a vallás, hogy neked kussa neved, és a kutyákkal, meg a koldusokkal együtt, te soha, de soha ne nézz fölé, ne legyen látásod arra, hogy mit jelent az, hogy ott ülni az asztalnál. És hogy azzal az identitással, azzal a bátor gondolkodással, hogy nekem megadta Isten, hogy a fiak kenyeréből bármikor törhetek. Na Péteréket Jézus azzal, hogy újra és újra, én úgy gondolom naponta, akár többször is ugye megvan írva, hogy megtörték a kenyeret. Ezt folytatták. Tehát ez annyira jézusi dolog volt, hogy az apostoloknak külön meg van jegyezve, hogy a kenyér megtörésének a közösségében részt vettek naponta. Ugyanis ezt Jézus is naponta csinálta. És ez volt az, amiről bagatelizálnánk, hogy hát most milyen nagy dolog, hát bemegyek a McDonald'sba, 10 vadidegenen emberre ülök le egy asztalhoz. Mi abban a közösség? Semmi. Igaz. Tökéletesen igaz, semmi. Mert amikor Jézus leült, ő a fiak kenyerét megtörte, hálát adott, minden egyes hálaadáskor ez a 12 tanítvány, nem tudom, Judást ezt hogy vette, nem tudom, de a 12 tanítvány egyre inkább kezdett lelkében megérteni azt, hogy nekik az asztal fölött a helyük. Nekik a fiak kenyere a részük. Nem a morzsa. Több okból is zsidók is, Krisztus kiválasztotta is, apostolok is, és lehetne sorolni a dolgokat, de ő nekik a fiak kenyere az övék. Az Istennek az áldása. Az, hogy Krisztus magával közösségbe hozta őket. Hogy aztán ez miben nyilvánul meg, az mellékes. De elkezdi őket Jézus újra és újra, meg kell tanítani Pétert, hogy Péter, légy szíves, ne kutya módjára legyél már itt. Hát Péter rögtön ment is ebbe a szituációba. Jézus beül a csónakjába, amíg nincs nagy dolog nem történik, aki Péterrel is viseli Jézus. De ahogy kifogja a nagy fogást, abban a pillanatban Péter megy le az asztal alá. Mert megtanulta, hogy ott a helye. Eredjél tőlem, én bűnös vagyok, és már is asztal alatt vagyok. És nekem nem való az asztal fölötti világ. Jézus meg azonnal fölemeli, és azt mondja, de gyere, emberhalásszá tesztek, tudlak használni téged. És egy csomó ilyen példa van, ahol az emberek, akik Krisztussal viszonyba jöttek, azonnal mennek a nekik a vallás által kijelölt helyre. Hogy én megyek a morzsa helyére, meg a kutyákkal, meg a koldusokkal, meg a bűnösökkel, egy szintre, és így leszek, és Krisztus sokáig ezeket hagyja is ezeket így működni. Van, amikor egyből fölemeli az embereket, de van, amikor nem. De a lényeg az, hogy megtöri ezekkel a tanítványokkal. Tudjátok, valami olyan dolog történik, amit nekem is meg kéne érteni. Hogy az úrvacsora is ilyen tulajdonképpen. Ez az úr asztala. Most itt nem tudunk együtt lenni az apostolokkal, meg az úrral, de az úr asztala is olyan, amikor Isten azt mondja, hogy ide figyelj, az úr asztala nem arra való, hogy a morzsát szedegesd össze. Az arra való, hogy ülj oda. Ülj köré. Neked részed van. Régen ugye körbeülték az urasztalát, nem úgy, mint mi. Miért? Azért, hogy te ugyanúgy oda léphetsz. Ugyanolyan távolságban vagy tőle, mint én. Együtt ülünk, együtt vagyunk közösségben. Itt nem lehet különbség az, hogy valaki mérnök, van, aki meg egyszerű ember. Hogy itt valaki ennyit keres, a másik meg annyit. Hogy ez nő, ez meg férfi. Itt ez nem lehet különbség, mert minden és mindenekben Krisztus. És Krisztus erre kezdi fölépíteni a tanítványait. Mert oké, hogy odaadt egészségedre először nekik azt, hogy menjetek, gyógyítsatok. Ez oké, de hozzá kell építeni az embereknek a identitását. Nem lehet úgy szolgálni sokáig, hogy az emberem van egy olyan kenet, amihez semmi közöm. Nem lehet sokáig úgy halottakat támasztani, hogy közben nem tudom elfogadni, hogy én az Isten fia vagyok. Lehetetlen! Ha követni akarod az Urat, akkor az Úr is elkezdte fölépíteni ezeket a tanítványokat. Először még kimentek úgy, hogy csodákat tettek, rájuk szállt az Úr kenete, jöttek vissza lelkesen, de az Úr aztán mindig, amikor leült velük, tanította őket, hogy építse őket, hogy ők a fiak, ő nekik odaadta Isten ezt az áldást, és hogy amikor majd innen Tiruszról visszamegyünk erről a néhány napról, akkor egy olyan közösségből megyünk vissza, ahonnan Isten király, ahol Isten királyságáról hallottatok, ahol azt hallottátok, hogy jó élni, hogy van előre, hogy van győzelem, hogy van reménység, hogy meg kell, hogy nagyon szépen mondja Csia Lajos, hogy a reménység reformációja megelőzi a hit reformációját, hogy a reménységeteket fölépítem, hogy van Izraelnek tovább, hogy vannak terveim még, és hogy aztán ezt el tudjátok hinni, és aztán tudjátok menni szolgálni. Ez ott megy ezeken a megtöréseken, hálaadásokon, láthatatlanul, észrevétlenül, hogy ezek az emberek elkezdtek Isten fiaiként élni, gondolkodni magukról. Hogy nem a világ véleménye számít. Mondja azt, hogy közönséges írástudatlan ember vagy, analfabéta nem számít, profán ember. Ah, legyek, oké. Nem probléma, de együtt ültem az Úrral. De nem akárkivel voltam beszélgetésben. Nem vágyok a gazdagok asztalára hoz. Amen. És akkor jön ez a nő, és akkor megérti ezt a két világot. Megérti azt, hogy van asztal alatti világ, és van asztal fölötti világ. És azt mondja, oké, Uram, rendben, maradjak így. Ha ez olyan, mint a kasztrendszer, Indiában, tisztára olyan. Uram, ha arra rendelte, hogy kasztrendszerbe alul, leszek, de még ott is. Mint amit mond a tékozló fiú. Ha van kaszt, és most már én fiú nem lehetek, visszaminősítettek szolgává, még az is jobb. Még az is jobb, mert az atyához közel vagyok. Hát persze az atya nem így gondolkodik. És ez az asszony is áldással ment el, hiszen Jézus a végén, én nem, nyilván nem írja a Szentírás ezt a gondolatot, de nem tudom elképzelni, hogy ezekben a jelenetekben ezek az emberek úgy menjenek, kúszanak ki, mint a gazdag elől ez a szegény Lázár. Hogy ez a Lázár, a gazdag mindig kikúszó ment ki, hogy nehogy még véletlenül, emlékszem, amikor először ültem kocsiba gyerekként, hát még akkor kisebb voltam, mint most, és akkor nézek előre, és hát szinte nem látok semmit, ugye a motorháztetőt, is csak így nagy nehezen. Hát mondom, egy csomó minden el tud bújni előle, hát hogy lehet így vezetni? És el tud rejtőzni, és a szegény gazdag is valószínűleg már hozzá szocializálódott, vagy a szegény Lázár, hogy úgy kusszon ki a morzsák után, hogy a gazdag nehogy meglássa őt a motorháztető alatt, hogy ott van. De én nem látom, hogy az Úr így csinálta volna. Én úgy érzem, hogy itt ebben a mondatban is azt mondja, hogy eredj el, lányom, nagy a te hited, és legyen a beszédet szerint, én ebbe beleértem azt is, hogy gyere ki, hogy fölemeli. Nincs benne a Szentírásban, én mondom ezt a dolgot. De érzem benne, mert ugyanezt érzem abban is, amikor egy bűnös nő odajön és Jézus lábainál megáll, szó szerint ugye letérdel, és a hajával kendve sírva, ott mossa Jézusnak a lábát. Őt is Jézus fölállítja. Vagy ott van a vérfolyásos asszony. Őt is azt mondja, állj ide középre. Fölemeli. Isten föl akarja emelni a szemedet. A tekintetedet. Ahó. Látom, jól el vagytok, de figyeljetek ide, legyetek szívesek. Ez nagyon tiszteletlen, hogy most itt nevetgéltek. Köszönöm. Fel akarja emelni, nektek is nagyon nagy szükségetek van arra, hogy magatokról egy Istentől való kép legyen. Isten fel akar emelni. És felemeli Jézus ezeket az embereket. És azt mondja, na, most életedben először nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt ülnek, beszélgetnek. Hogy itt nincs gond. Hogy itt nincs olyan dolog, ami kizáró lenne. Üljetek nyugodtan. Nézd meg, milyen az, amikor a fiak. A gazdag ezt nem engedte meg, engedd el, nem számít. De nézd meg, ilyen az, amikor a fiak együtt ülnek, nevetnek, örülnek egymásnak. Nem a félelem dominál, nem az, hogy ki vagyok. Együtt ülünk, beszélgetünk, lehet kérdezni, lehet hülyeségeket mondani. És egy új világ nyílik meg ennek az asszonynak. Ilyen is van, lehet Isten jó, hogy ilyen a fiak, innen hullik a kenyér, vagy a morzsa. Ilyen jó Istennel lenni. És fölemeli Jézus ezeket az embereket. És Péter is, hát eddig mindig azt tapasztalta, a bűnös, oda ment a vallási előjárókhoz, puff, jött egy nyakleves, Schaller. Jön egy mester, akiről tényleg azt gondolja, hogy ez szent ember. Erre azt mondja, hogy gyere Péter, állj föl, ne izé már itt nekem, gyere, menjünk, csináljuk a dolgokat. De hát mester, hát bűnös vagyok, hagyjad már, menjünk már. Oké, le van tudva, menjünk, csináljuk. És ezek az emberek kezdenek fölépülni. És Jézus is fölemeli ezt a szíro-föníciai asszonyt, egy görög származású asszony, gondolatok mögé bármit, a görög kultúra minden csinyát, binyát, el kell menni egy görög múzeumba, meg kell nézni, milyen egy görög kultúra. Ez az asszony így élt, Jézus fölemeli, és azt mondja, nézd meg, milyen az, amikor a fiak együtt vannak. Becsülettel, tisztességgel, látással, reménységgel, egészséges lélekkel. Még a szula fáradt az összes, lehet, az egyik itt aludt a sarokban, jól lakott, minden, simán. Ezek emberek voltak. Lehet, hogy mit tudom én, valamelyik ott el volt dőlve a másik sarokban, aludtak, ezek még ébren voltak, még beszélgettek, és a többi. És mondja Jézus ennek az asszonynak, gyere, nézd meg, milyen az, amikor félelem nélkül élhetsz, amikor a fiak kenyerét eszed, és nem a koldus kenyeret, és nem a kutyának szóló kenyeret. És az asszony szétnéz, és egy új világ nyílik meg. Lehet így élni? Lehet. Ez a fiak kenyere. Amit mi most itt eszünk, ami itt most történik, ebből majd. Elmegyünk, imádkozunk betegekért, meggyógyul, elmegyünk, hirdetjük az evangéliumot, elmondjuk az embereknek hitelesen, hogy az Isten szeret téged, és hogy a szegényeknek jó hírt üzenünk. Azért, mert ezen a helyen mi is megtapasztaltuk, hogy az az Isten, akit Krisztus itt képvisel közöttünk, egy jó Isten, jó vele lenni. Nem azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne innen lelépni. Hú, minek jöttem én ide, menjünk már innen, ez egész egy nagy börtön. Ezek élvezték, hogy együtt voltak, mert a fiak élvezik. Az a baj, hogy megszoktuk a morzsát. Várjuk azt, hogy valami helyről, valami, bár bocsánat, mindig ezen lovagolok, de valami mozgalomból, valami videó, vagy ilyen dolgokból hújjon valami. És hújjon is. Oké, hújjon. Én felszoktam szedni a morzsát. Tehát leesik a ropi, a patogatott kukorica, én föleszem a földről. Tényleg. Megeszem, engem nem zavar, különösebben 3 másodperces szabályban amúgy se hiszek. Mondtam, hogy szerintem már 3 napos szabályon is túl volt. Természetesen vannak dolgok, amiket 3 nap után már nem fogyasztunk el. De azért úgy vagyok vele, hogy másnap még ha megeszem, nem érdekel. Nem az fertőztet meg, ami a szájomba megy. Megeszem. Tehát én megeszem. De szeretnék fiúként élni. Nem ott van a helyetek az asztal alatt. Ámen. Titeket Isten magam elé ültetett. Beszélgessünk. Oszd meg. Mondd el. Oszd meg a kételjeidet, a problémáidat. Vesd föl. Nem foglak ledarálni. Nem az lesz, hogy na, Péter, 3 nap asztal alá. Ezt tudd meg a helyedet. Legyél újra kutya. Hanem újra és újra Jézus. Ugye ezt minden nap csinálták. Megtörték ezt a kenyeret, és Jézus ebből soha nem vitte ki őket. Soha nem volt büntetés, nem volt olyan, mint Mózes idejében. Na, nem tudom, egy hétig ilyen szó után ugye kizavarták, kizavartak ki? Mit? Hát Áront meg Miriamot. A táboron kívül tisztátalan. Jézus soha nem tette ezt. Soha. Akivel megtölte a kenyeret, a fiak kenyerét, az ott is maradt. És az az üzenetem ma számotokra, hogy Jézusék ott úgy elvannak, és nem tudom, hogy nevetgéltek-e, én szerintem igen. Mert ugye János az a megírva, hogy Boris szember, meg hogy siralmas dalt énekel, Jézuson meg az a megírva, hogy vidám dalt énekel. Tehát szerintem ők tök jó kedvűek voltak, szerintem még el is viccelődtek a dolgokon. Hát én nem tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy egy semmilyen vallásos ilyen nem. Biztos Jézusnak ezek a mozdulatai, meg az Isten fiúsággal, meg az élet szabadsággal feloldott a Péterékben ezeket a vallási megfelelő kényszereket, és felszabadította őket arra, hogy ők Isten fiaként, mégsem nagyképűként, hanem alázatosan, mindig megemlékezve, hogy az asztal alatt is rengetegen vannak még ebben a világban, hogy de azt a bátorságot, azt úgy magukhoz öleljék. Hogy én fiú vagyok, enyém a kenyér, mindig törhetek. Oda mehetek Istenhez, oké, uram, én most megtöröm, mert megint egy picit úgy magam alatt vagyok. és azt érzem, hogy én nekem ott a helyem. És újra ezzel a megtöréssel fölépít az Isten. És enyém a szabadulás, enyém a gyógyulás, enyém az, hogy van tovább, enyém a reménység megújulásának a képessége, enyém a hit megújulásának a képessége. Dicsőség Istennek. Az Úr az én ügyemet lerendezte, amikor elhívott. Oda ültetett, maradj itt, kész. Aztán az emberek fejbe ott bólintja le az asztalt. Amen. Úgyhogy, és sajnos ma is sokan ezt a morzsákat keresgélik. És azt hiszem, hogy ez nem jó, mert meg kell tanulni, áttörni ezeket a falakat, és ebbe az új világba úgy beleszippantani. Azon megírva ugye, hogy a Szentlélek velünk együtt, ami szellemünk együtt kiáltja. Abba. Hogy szabad vagyok. Én nem foglalkozok a bűneimmel. Megtanultam, nem foglalkozok vele. Már nem olyan értelemben, hogy vétkezek, aztán csinálom tovább, de nem ez határozza meg az életemet. Nem fogok az asztal alá bukni azért, mert vétkeztem. Attól én még az fiak kenyerét ehetem. Attól én még Jézussal együtt ülök a házamban. Biztonságban vagyok, mert a Mester újra és újra magához visz Tiruszba, aztán kiküld a terepre, de ott van, az életemben. Gyertek ki az asztal alól. Nyíljon meg ez a világ számotokra, hogy nem attól mindig mástól függni, hogy valaki az asztal fölüli világból dobjon már valami csontot. Hanem gyere, ülj föl. Higgyél. Törd át. Falakat. Imádkozz. Kérd Istent. Nem lesz belőle csodatevő várhatóan, meg űrhajós sem. Meg marsra utazó sem. Ez már sok minden elment. De nem kell legyen. Legyen téd a fiak kenyere az, hogy fiú vagy. És erre hadd bátorítsalak benneteket, hogy ezeknek az eseményeknek igenis jelentősége van, hogy együtt lenni Jézus Krisztussal. Hadd olvassak egy igét, aztán ezzel befejezem. Ez az Efézusiakhoz írt levélben van megírva. Az első rész 20. verszakában azt olvassuk. 19. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Halleluja. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben. Amen. Hát ugye a Szentírás világos a különbséget tesz, hogy van Istennek egy olyan világa, ami az asztal alatti világ. Na most van kis macskánk, ő az asztal alatti világ része. Néha a lábam zsámolja, mert rálépek. És a Biblia beszél arról, hogy van Isten lábának zsámolja. Kik ők? Nem macskák, akkor kívül. Az Úr ellenségei. Azt mondja, míg nem lábad alá vetem minden ellenségedet. De a fiú helye? Ültette a maga jobbjára a mennyben. A fiú helye? Az asztal fölött. Ámen. A zsámoly az ott van. Maradj is ott. Ellenség. Ez az én zsámolyom. Asztal alatt. Téged oda szántalak. De a fiúnak a helye nem Isten lába alatt van. A fiú sose lesz az atya lába zsámolya. Hanem az atya jobbján ül. Az asztalnál. És az Efézus levél ugyanezt mondja. És ma egyébként én úgy látom, egy totális sátáni tudatzavarás van. Most is megy a Pride Budapesten. Elég gusztustalannak tartom, mert ha erre van ingerük, akkor csinálják. De hát én sem megyek minden hétvégén tüntetni a feleségemmel a hetero szabadságért. Amúgy aki akar látni ilyen világot, San Franciscóban van egy egész külön rész. Én voltam arra, nem ott, arra. Nem, de bent voltunk, igaz. Mondom Zorinak, mondom, mindenfele zászló van. Igen, szivárványozás, mondja, hogy itt inkább nem állunk meg. Igaz. A kínai részt néztük meg kívülről. Oké. Azt akarom mondani csak, hogy Jézus az atya jobbján. És az Efézus 2 azt mondja, egy részsel később, 5. rész, verszak, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt föltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban. Ámen. Hol a helyem? Mennyeiek világában. Hol van Krisztus? Az Atya jobbján. Hol az én helyem? A fiak helyén. Az Atya jobbján. Nem élünk vele. Hagyjuk széthullani a dolgainkat. És várjuk a morzsát. És még tényleg az is elég. De neked és nekem ott a helyem az, hogy ülök az Atya jobbján. Ámen. Fiú vagyok. Nem azt mondom, hogy éljek a jogommal Istennel szemben, mert ez nem helyes, hanem éljek a fiúsággal ezen a földön. És adja meg Isten, hogy ezt megértsétek, nem az asztal alatt a helyünk. Amen. És akkor az utolsó után, ige, amit tényleg felolvasok, mert a következő oldalon volt a jegyzetemben, de ez nagyon szíven ütött ez az ige. Pál mondja a 2. Korintusban, azt mondja, mint szomorkodók, de mégis örvendezők, és nézd meg a fiakat, hogy hogy gondolkodnak. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ámen. Úgy ülök a fiak asztalánál, nem azt mondja az Úr, hogy a gazdagok jöhetnek ide, meg akik mindent tudnak, hanem ez a fiúság jussa. Ott ülök szegényként, mégis gazdagítok sokakat. Mégis áldás jön belőlem. Az emberek élvezik ezt a dolgot. Azt mondja, nincs semmiük, de mégis minden az enyém. Mert a fiaknak ez a jussa, ez az öröksége. Isten áldjon benneteket, imádkozzunk. A 4. Szoktuk tartani magasság az alkalmat a kinti hely nehézsége miatt.